Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Klavai Richárd. Vendégünk ma délután Fabini Tamás, evangélikus püspök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Kezdjük talán azzal, hogy mit üzen Jézus halála és feltámadása a ma emberének ön szerint?
Így együtt a kettő összetartozik, halála és feltámadása. Húsvétkor sokszor csak a feltámadásra koncentrálunk, de ha nem lett volna előtte nagypéntek, akkor az a dráma nem tudott volna igazából kibontakozni. Vagy egy másképpel azt mondhatnám, hogy maga a dráma az nagypénteken zajlott a golgotai keresztfán, és húsvét egy fénycsóva, amely rávetül erre a drámára. Tehát húsvét segít megérteni nagypénteket, hogy mi volt ott középpontban, jelesül az emberiség megváltása, valaki, akit a keresztény hit alapján Isten fiának nevezünk, vállalta a legnagyobb áldozatot, hogy önmagát adta, ráadásul bűntelenként a bűnös emberért, a bűnös világért. Ebben lehetne röviden összefoglalni ezt a nagypénteki eseményt, a keresztnek a drámáját. Azonban nem ért véget a történet nagypénteken, délután 3-kor, ahogyan az evangélisták tudósítanak róla, hogy Jézus, amikor kidehelte lelkét, hanem egy titokzatos pokolra szállás, pokoljárás után, amit a későbbi teológia bont ki igazából, és ez nagy szombatnak az időszaka, húsvét hajnalban Jézus feltámadt. Ez az a bizonyos fénycsóva, ami rávetül a nagypénteki Golgotára, hogy tudni kiderül, hogy aki ott életét adta, az nem marad a halálban, hanem Isten föltámadta. Őt.
Mi lehet ennek a történésnek az üzenete a ma emberének? Tehát a 21. században mennyire mond ez mást? Mást mond-e, mint mondott mondjuk néhány száz évvel ezelőtt, vagy akár sokkal korábban?
A hatástörténet, ahogyan nevezni szoktuk a bibliai történeteknek a túlélését, a hatástörténet ma nagyon kúrens területe a teológiának is, és a társadalom különböző irányainak is, hiszen a bibliai történetek átéléséről, újraátéléséről, azok megeleveredéséről beszélhetünk. És ez így van jól, hogy más és más korban újabb és újabb szeleteit látjuk ugyanannak a történetnek. Nyilván egy középkori ember, amelyik inkább a félelmek közepette élt, vagy egy beszorítottságban élt, egy szűke világban, máshogy élte át ezt az eseményt, mint az az ember, aki a modern világban már egy nyitottabb szemlélettel és nagyobb tájékozottsággal rendelkezik. Természetesen lehet ezért a hangsúlyt inkább a nagypéntekre tenni, vagy inkább a húsvétre tenni, de itt megint a kettőt összefüggésében látnám, és a mai emberének azt hiszem, hogy ez üzen a legtöbbet, hogy van olyan áldozatvállalás, amely a másikért, a másiknak az esendőségéért, sőt a bűneiért történhet. És a mai korban azt hiszem, hogy ez meglehetősen ritka, hiszen általában a hoci-nesze alapon rendeződnek a kapcsolataink. Ha te adsz nekem valamit, akár jót, akkor én azt jóval viszonzom, ha te rosszat adsz nekem, akkor én rosszal viszonzom. De azt, hogy valaki jóval fizet a rosszért, az szinte elképzelhetetlen. Tehát ez az egyik üzenete szerintem a mai társadalomban, ahol az ököljog, az elbukrítás, és egyáltalán az elszemélytelenedés uralkodik. Ez a mai fő üzenete, hogy igenis lehet önzetlenül és feltétel nélkül egyszerűen csak szeretetből valamit a másikért tenni, és ez Jézusnak a műve. A másik, és ennél talán még hangsúlyosabb, hiszen itt nem egyszer az emberről van szó, hanem hitünk szerint Istenről, azt, hogy ennek az eseménysornak a mozgató rugója nem az ember, hanem az Isten. Tehát nem Jézus a főszereplő, hanem Isten az, aki ezt teszi Jézussal, aki keresztre vitte őt, vagy aki nem hagyta őt a halálban. És ez azt jelenti, hogy mindannyiunk számára ezek szerint lehet egy olyan fősőbb hatalom, aki az életünket irányítja, akire rá tudjuk bízni magunkat a nyomorúságunkban is, meg az örömünkben is. Egy pillanatra, ha visszatekintünk Jézus halálára, ilyenkor húsvétkor még azért a nagypénteki történet, azt hiszem, hogy bennünk zakatol, akkor érdemes végig gondolni, hogy ő hogyan is halt meg. Ugye Jézus utolsó szava a kereszten, szokták ezt egyfajta evangélium szinopszissal értelmezni, hiszen a különböző evangéliumok más és más szavakat, mondatokat adnak Jézus szájába, mint amit utoljára mondott volna. Nos, az egyik ilyen megörökített evangélium hagyomány szerint Jézus utolsó szava a kereszten az volt, hogy Atyám, a kezedbe teszem lelkemet. Ez egy olyan imádság volt, amelyet a gyermekek, a zsidó kisfiúk mondtak lefekvéskor, mielőtt ágyba mentek, vagy amikor ágyba mentek. Úgy, mintha valaki kisgyerekként, az ilyen gyerekeim is így imádkoznak, vagy így imádkozunk velük, hogy én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem. Nos, Jézus a keresztfán ezzel a gyermeki imádsággal az ajkán tudott meghalni. Vagyis azzal a tudattal, hogy ő az atyára bízza magát, és a halál, amit ő vállal, az olyan, mint az alvás, amelyből van aztán ébredés, és ez a feltámadás. És ez mindannyiunk számára vigasztaló, akiket nyilván megérint nagypéntek drámájában a halál szele, vagy bármilyen élethelyzetben, betegség esetén, katasztrófák láttán megérint bennünket az életnek a végessége. Átélhetjük azt, hogy mi az Úristenre bízhatjuk magunkat, ilyen gyermeki hittel, én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, és Jézus nem maradt a halálban, hanem Isten kinyitotta az ő szemét is, és kinyitotta a sírt is, és föltámasztotta Jézust. Ez igazgató üzenet.
Ön az imént azt mondta, hogy talán az egyik legfontosabb üzenete húsvétnak a ma emberének az az önzetlenség lehet. Hogy látja, hogy mennyire befogadó mondjuk ma a magyar társadalom, vagy általában a ma embere, mennyire befogadó ezekre az üzenetekre, vagy erre az üzenetre konkrétan?
Sikerült egymásnak ugrasztani az elmúlt évtizedekben, és itt 5-6 évtizedről is beszélhetünk, embert és embert, csoportot és csoportot, vagy egy osztályharcos időben osztályt és osztályt, vagy réteget és réteget. Sajnos elhitették emberekkel, hogy ők ellenérdekelt felek, és hogyha nekem jól megy, akkor a másiknak rosszul kell, hogy menjen, és ez az önzetlenség a felszínen talán kiveszett, vagy legalábbis megkopott. Sokszor tapasztaljuk, hogy igazán nagy tragédiáknak kell történnie ahhoz, hogy az emberek összefogjanak, és hát láttuk is akár az elmúlt esztendőben a vörösiszap katasztrófa, vagy az árvíz, vagy még a japán földrengés, cunami idején is, hogy hogyan megmozdulnak az emberek. Én azt szeretném, hogy ne kelljen ilyen nagy drámáknak, nagy tragédiáknak történnie ahhoz, hogy az emberekből felszínre kerüljön az a jó érzés, ami egészen biztos, hogy ott van a szívükben. Reményik Sándor erdélyi költőnek van egy ilyen szép versora, hogy egy Isten arc van eltemetve bennem, és rárakódott sok törmelék, amit aztán el kell takarítani, annak érdekében, hogy az Isten arc, mint egy régi mozaikpadló, föltároljon a maga szépségében. Én hiszek abban, hogy az embereknek megvan ez az Isten arcúsága, hogy Isten a maga képmására, hasonlatosságára és képmására teremtette az embert, csak erre az Isten arcra rárakódott sok minden a bűnök következtében, az önzésünk következtében, és néha kell egy ilyen takarítás a törmeléknek, a romoknak, a kacatoknak a lesöprése, és egy ünnep, akár a húsvéti ünnepkör is, egy ilyen takarítás ad lehetőséget lelkiekben is.
Egyébként mit gondol, hogy az ünnepek között mi lehet az, ami segíthet felfedezni ezt az ember arcot, vagy ezt az Isten arcot, ahogyan is említette, tehát hogy ez az önzetlenség valahogy megjelenjen a hétköznapokban?
Nagy szerepe van az egyházi liturgiának, és ezért biztatunk, bátorítunk mindenkit arra, hogy bármennyire is személyes ügy a vallásosság, és meg lehet azt élni otthon a kanapén ülve is, vagy a konyhaasztalnál, vagy a természet templomában, ahogy azt szokták mondani, de nagyon nagy szerepe van a közösségnek, az Isten tiszteleti liturgiának. Ha bemegy az ember egy templomba, akkor ott már rögtön megérzi annak a templomnak az áhítatát, énekli az éneket, vagy ha nem tudja énekelni, hallgatja legalábbis. Érzi azt a sűrű csöndet, ami a legszentebb pillanatokban történik, vagy hallja azt a mondatot, hogy emeljük föl szívünket, szurzum korda, vagy le lehet térbelni bizonyos hagyományokban, elsősorban katolikusok keresztet vetnek, vagy más hasonló liturgikus cselekedetek vannak. Nos, ezek az ünnepi alkalmak, ünnepi gesztusok azért nagyon kellenek az embernek, amely ember elszokott ezektől az ünnepektől. A hétköznapok robotában, az egyhangúságban, az egysíkú munkavégzésben, a monotón kevésbé van érzékünk erre. Tehát én csak bátorítani tudok, anélkül, hogy most itt konkrét meghívást közvetítenék, és mindenkit arra sargalnék, hogy azonnal siessen egy templomba, bárha valaki így érti a mondandómat, az se teszi rosszul, de azt gondolom, hogy általában van az ember lelkének, sőt testének lelkének szüksége erre a liturgikus közegre, amit a templomban is meg lehet tapasztalni.
Egyébként hogy érzi, hogy van-e valamiféle, ha úgy tetszik, modern szóval konjunktúrája mondjuk a hitnek vagy a vallásnak? Ezt azért kérdezem, mert sokan mondják, szociológusok, teológusok, közgazdászok is, hogy általában, amikor szociális társadalmi problémák vannak, és ugye hát a 2008-as világválság óta ilyenekkel küszködnek, nem csak Magyarországon az emberek jelentős része, hanem a világ számos pontján, akkor mindenkinek szüksége van valamiféle fogódzóra. Érez valamiféle változást, hogy többen fordulnak az egyház felé?
Igen, van ez a bonmó, hogy zuhanó repülőgépen nincsen ateista, valószínűleg így van, hogy amikor valaki nagy bajba kerül, akkor egy fölsőbb hatalmat és oltalmat keres, és Istenhez kiált az is, aki korábban talán nem tud imádkozni. Most így megint azt tudom mondani, hogy bárcsak ne kelljen, bárcsak ne történjenek ilyen nagy drámák és tragédiák ahhoz, hogy valaki az Istenhez forduljon, de az biztos, hogy ilyen helyzetben talán jobban kifejlődik az embernek ez az érzéke a transzcendens iránt, amikor bizonytalanná válik a hétköznapoknak az addigi helyzete. Tehát valaki elveszti a munkáját, elveszti a házastársát, megrobban az egészsége, katasztrófákat hall a világból. Nagyon fontos, hogy persze ezeket jól értelmezze valaki, mert hogyha pusztán egy ilyen kétségbe esett Istenhez kiáltás, és nem igazán mélyül ez a hit, akkor az felszínes is marad azt követően is. Ezért megint fontosnak érzem a közösség szerepét, hogy valaki az egyházban egy lelkivezetőnek, vagy keresztény testvérnek, vagy egyszerűen csak egy jó segítőnek a támogatását, útmutatását tudja igénybe venni, vagy a saját vélekedését, amit esetleg egy ilyen válsághelyzetben, akár társadalmi, akár gazdasági válságban elsajátít, azt valakinek a szűrőjén keresztül tudja kontrollálni, vagy valamilyen tanításnak a mércéjén tudja megmérni, és ezért a Biblia olvasás feltétlenül segít valakinek abban, hogy ez a pánik hite, ami adódhat az ön által említett helyzetekben, ez tartós legyen, és olyankor is megmaradjon, amikor már ez a válsághelyzet esetleg felejtődik, vagy akár el is múlik.
Hogy visszakanyarodjunk a beszélgetésünk apropójához, hogy a húsvéthoz azt mondta, hogy nyilvánvalóan másként és másként élték meg minden kornak az emberei, például a húsvétot is. Maga az ünnep, az átalakult, korszerűsödött, hogyha úgy tetszik, egyáltalán kell-e korszerűsödnie, kell-e változnia?
Igen, jó tudni, hogy a húsvét az egyik legősibb ünnep. Mi azt hiszük sokszor, hogy karácsony a legrégebbi, vagy a legkeresztényi ünnep. Itt azért beszoktuk vallani, hogy ez tulajdonképpen a 4. században kialakult ünnep, legalábbis a mai formájában és a mai december 24-25-i dátumra akkor tevődött. Ezzel szemben húsvét egy sokkal régebbi ünnep. Sőt, nem mindenki tudja, hogy minden vasárnap a feltámadásnak az ünnepe, hiszen a zsidók szombatot ünnepeltek és ünnepelnek mindmáig, és az első keresztjének már a legelső időszaktól kezdve, közvetlenül Jézus feltámadása után már a vasárnapra tették az ünnepnapokat, az Isten tiszteleteiknek az alkalmát, hogy minden egyes vasárnap az Úr napján, ahogyan mondták, Jézus feltámadására emlékezzenek. És azóta is a keleti kereszténység, az ortodox kereszténység hagyományozta át leginkább ezt az érzékenységet a feltámadás ünnepére. És ez a mai kereszténységünkben, a magyarországi kereszténységben is azt gondolom, hogy egy gazdagodás jelent. Mi inkább a nyugati kereszténységet képviseljük, a katolicizmus is, vagy bizonyos értelemben a protestáns egyházakra is ez jellemző természetesen. Nos, emellett, nem ehelyett, de emellett a keleti ortodox vagy görögkatolikus kereszténységnek ez az ikonokban is megnyilvánuló, amelyek mindig a feltámadott, megdicsőült Krisztust ábrázolják, a liturgiában is megnyilvánuló feltámadás tudatát jó, ha erősítjük. Második János Pál pápa mondta talán, hogy két tüdővel kell lélegezni, tehát a keleti kereszténység és a nyugati kereszténység olyan, mint két tüdő, és ezért fontos, hogy tanuljunk egymástól. Azt hiszem, hogy a feltámadás ünnepe különösen is lehetőség arra, hogy a keletiektől tanuljunk. Ugyanakkor például a protestantizmus, ezen belül az én egyházam, az evangélikus egyház, a luteri egyház, pedig nagyon tudatosan a nagypéntekre teszi a hangsúlyt, és ebből viszont talán a nyugati, illetve a keletiek tanulhatnak, hogy a feltámadás mögött ott van a nagypénteki dráma, amivel kezdtem is, és mi a kereszt teológiáját valljuk, Luther számára de teológia crucis, a kereszt teológiája volt a legfontosabb, és számára az egyház is egy kereszt formájú egyház, hogy mi azóta is a kereszt egyháza kell, hogy legyünk, és ez pedig azok számára jelent elsősorban üzenetet, akik naponta átélik azt, hogy kereszthordozók, akár betegség keresztjét, fájdalom keresztjét hordozzák, és az ő számukra hirdethetjük meg, hogy Jézus ott van a szenvedésben.
Egyébként mit gondol, hogy a húsvét, de nem csak a húsvét, hanem a többi egyházi ünnepünk esetében is, mi lehet a fontosabb, hogy a különböző korok emberét valami módon meg tudja szólítani, vagy mondjuk az állandóság az, amit ezek az ünnepek egyébként képviselhetnek?
Az északi egyházkerületnek, az evangélikus egyházban, amelynek 5 éve püspöke vagyok, van egy elmondata, conservando et renovando, vagyis mi az, amit meg kell őrizni, és mi az, amivel meg kell újítani, be kell újulni. Ez a válaszom tulajdonképpen, egyszerre kell megőrizni, konzerválni a múltnak az értékeit, de úgy, hogy nyitottak legyünk a megújulásra is.
Melyek azok az elemek, amiket meg kell őrizni? Vegyük akkor ezeket egy picit sorba.
Mindenek előtt a maga a transzcendens faktor, mert ez kiveszőben van. Az ember azt hiszi, hogy az életét immanens módon élheti, 2 végpont között, születés és halál között, ezzel szemben azt kell hirdetnünk, hogy az életnek van előzménye is, és van folytatása is. Ez a bibliai tanítás. Megőrzendő az ünnepekre való készség, amit szintén mondtam, hogy a hétköznapoknak a robotában kiveszik az emberből az érzés, hogy ünnepelni lehet, ünnepelni kell. És akár a régi formákat is érdemes átvenni, és ilyen szempontból még a népi vallásosságnak, a folklórnak is megvan a jelentősége, hogy milyen népszokásokat tartanak meg, milyen tartalommal lehet ezeket megtölteni, és az, hogy az ember fölveszi az ünnepi ruháját, megborotválkozik, és nem a susogó kínai jackie-ben megy az Isten tiszteletre, bár Isten számára az ugyanolyan kedves, ha valaki úgy érkezik hozzá, de azért nem is az Istennek van szüksége erre, hanem magának az embernek, hogy egy ilyen megváltozott formában keresi az Istennel a kapcsolatot. Tehát ez az ünnepre való hajlam, az ünnepnek a ünnep felé való nyitottság, ez is mindenképpen megőrzendő elem. És talán ide sorolnám még a készséget arra, hogy az ember megváltozzon. Nagyon sokan azt mondják, hogy én már ilyen voltam, én nem tudok megváltozni 30 éves koromban, tőlem ne várja el senki, vagy 50 éves koromban én már ilyen is maradok. Ez, amit a kereszténység úgy nevez, hogy megtérés lehetősége. Amit Jézus Nikodémusnak is mondott, hogy még öreg emberként is, vén emberként is újjá tud születni. Tehát ezek azok az ősi értékek és a megőrzendő értékek, az ünnep, a transzcendens, a megtérésnek a lehetősége, amelyek hozzátartoznak a mindenkori kereszténységhez. Hogy ezek hogyan változnak, és ezeket hogyan tudja valaki megélni különböző korokban, ez már aztán adott kortól függő lehet. Vegyük például a középsőt, amit mondtam, az ünnepnek a megélését. Természetesen nem vitathatja senki jogát, senki se egy fiatalnak a jogát, hogy ő fiatalosan élje meg ezt az ünnepet, és ő gitárszóval ünnepeljen, vagy egy másnak a jogát, hogy ő húsvét hajnali istentiszteletre menjen, mint nagyon sok felé vannak hajnali istentiszteletek, vagy esti körmen menjen. Tehát a formák azok változhatnak, de a tartalom az mindenképpen ugyanaz kell, hogy maradjon.
És mi az, amit meg kell újítani ön szerint?
Hát meg kell újítani mindenképpen az istentiszteleteknek a nyelvezetét. Én makacsul hiszek abban, hogy főleg a prédikációt és a vallásos nyelvezetet általában közérthetővé kell tenni. A liturgia talán egy kicsit más. A liturgia nyelvezete az ősi, az archaikus, de az is azért érthető kell, hogy legyen, de a prédikációink azok kifejezetten az ember szívéhez és agyához kell, hogy szóljanak mai magyar nyelven. Valaki mondta ezt az ugyancsak bonmónak számító mondatot, hogy nem elég az igét hirdetni, az igét ragozni is tudni kell. Azt gondolom, hogy ez is minden ige hirdetőnek napi feladata, hogy szép magyar nyelven beszéljen, választékos magyar nyelven, és ezt hozzáteszem, hogy érthető, közérthető magyar nyelven. Itt nagyon sokat tanulhatunk Jézustól, aki úgy tudott beszélni, hogy az egyszerű szántóvető, földműves agrárproletár, a kor agrárproletárja, de Heródes is, vagy Pilátus is érteni tudta, vagy nagyon sokat tanulhatok Luther Mártontól, aki mikor fordította a Bibliát, akkor kifejezetten elment a 100 parasztemberek otthonába, és kíváncsi volt, hogy milyen ízes kifejezéseket használnak egy-egy foglalkozásra, vagy munkára, és azokat rögtön beépítette a Biblia fordításába, mert azt akarta, hogy érthető legyen, amit mond.
Tehát közelebb hozni az emberekhez nyelvében is, ugye, hogyha én jól értem ezeket a szövegeket.
Pontosan.
Amikor a megőrzendő értékekről beszélt, akkor említette azt, hogy akár mondjuk a népi vallásosság, vagy a folklór eszköze is, vagy az eszköztára is jelenjen meg, és ezeket is meg kellene őrizni. Mit tehet azért az egyház, hogy mondjuk ne feltétlenül maradjon meg folklór szinten, például egy húsvéti körmenet, vagy például egy hajnali mise? Mit tehet ennek érdekében?
nagykorúnak kell tekinteni a híveit. Ez a nagykorú kereszténység, amit én makacsul vallok, hogy meg kell becsülnünk a híveink értelmi képességét, és sokszor talán elég béltatlanul bántunk a híveinkkel, és azt gondoltuk, hogy de hát nekik ez is jó lesz, ez a népi vallásosság. Mondom, megvan ezeknek az értéke, de megvan azért a kockázata is, tehát helyre kell tenni sokszor a babonás elemeknek a beszüremlését, de ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha ha vállaljuk azt, hogy mi tanítóegyház is tudunk lenni, kísérőegyház is tudunk lenni, tehát ott vagyunk a mindennapi élethelyzetekben, nem csak a templomban, az ünnepnapokon, hanem a hétköznapokban, az emberek otthonában is, például a lelkészek, hogy látogatják a híveiket, vagy ott vagyunk a fiatalok körében, tehát segítünk abban, hogy ők átéljék azt, hogy kísérjük őket, és vállaljuk azt, hogy tanítjuk őket. Tehát a tanítóegyháznak a létjogosult vallom, és ez a híveknek a megbecsülésével jár, hogy kezükbe adunk színvonalas teológiai irodalmat, magát a Szentírás természetesen, igényes szép irodalmat, és egyáltalán megbecsüljük őket, és bízunk az ő értékítéletükben.
Hogy látja egyébként, mennyire sikeres ebben az egyház?
Van egy olyan hagyomány, amelyik az evangélikus egyházra talán kezdettől fogva jellemző, hogy a polgárság, az értelmiség körében különösen is otthon vagyunk. Ez nem szabad persze, hogy gőggel járjon együtt, és ez minden egyháznak a feladata persze, hogy megszólítson minden réteget. Most, hogy így kicsit húzom az időt így a beszélgetésben, meg kell vallanom őszintén, hogy azért nem dicsekedhetünk nagyon sok eredménnyel. Tehát önkritikusnak kell lennünk, hogy sokszor nem tudjuk mai magyar nyelven megszólítani az embereket, nem érjük el őket igazából az élethelyzetükben, sokkal közelebb kellene hozzájuk menni. Amikor tanítottam a teológián, akkor mindig mondtam a lelkész jelölteknek, hogy ne csak könyvekből készüljenek, az is fontos persze, hogy kommentárokat olvassanak, és szép irodalmat, meg egyebet olvassanak a Bibliából is, meg más könyvekből is, és készüljenek az igehirdetésekre, de ne csak könyvekből, hanem emberekből is készüljenek. Tehát ha érzik az emberek problémáit, hogy mi foglalkoztatja őket, hogy mi fáj valakinek, vagy milyen szorongása van, vagy milyen aggódása van, vagy éppen milyen öröme van, és hogyha személyes lelkipásztorolással ott van az emberek mellett, akkor biztos, hogy az igehirdetések is hirtelen szint kapnak, és hiteles válnak. De itt őszintén megmondom, hogy bizony még kell tanulnunk.
Fabényi Tamás evangélikus püspök az aréna vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.